Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Menj országos
Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörög. Add, Uram, hogy mi a Te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendhessünk, s a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
Amen.
Imádkozzunk testi-lelki betegségben szenvedő embertársainkért, a háború megszűnésért, az idősekért, a bajba jutottakért. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya, keservét a hónap bajna, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a Te erőd nem törik meg, ő imáid gyermekid nem, nem Te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűzanya. Amen. Imádkozzunk jó tevőinkért, jó barátainkért, azokért, akik imádkoznak értünk, akik imáinkat kérték, vagy akiknek mi magunk ígértük imádságainkat. Oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője, könyörgésünket megnevest szükségünk idején, ha nem oltalmaz meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz, mi asszonyunk, mi közben jár, mi szószólunk, engedd fel meg nekünk Szent fiadat, ajánlj minket Szent fiadnak, mutasd be minket Szent fiadnak. Amen. Imádkozzunk egyházunkért, Imádkozunk papi és szerzetesi hivatásokért, önmagunkért, családjainkért, katolikus keresztény családokért. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyen. Tiéd élet s halálba, tiéd jó és rosszat. Tiéd küzdve szenvedve, tiéd most és örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyen. Anyám, te benned bízom és reményel, anyám, te utána ebedek, anyám, te jóságos kegyelme,
anyám, te hatalmas
védelme, anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, és ne hagyj elveszni, hiszen bír segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, irgalmas, kell is segíteni, ó, hűséges, fogsz is segíteni, ó, kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oldalra is menedéke, földreménye és mennek ékessége, kikértem és segélyedek vasztalanul, kitáltozott tőled meghallgatatlanul. Azért biztos mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben és halálban, Mária mindig segít minden balsosban. Azért hiszem, s meghalló kezemben, hogy veled leszek jó anyám tenni az éppen. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyen, tiéd élet s halálban, tiéd jó és balsosban, tiéd küzdve szenvedve, tiéd most és örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyen. Amen. Édesanyánk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, úrnőnk és asszonyunk, méltatlan gyermekeid vagyunk, de téged teljes szívből szeretni óhajtunk. A mindenható Istennek szent angyalainak és szentjeinek jelenlétében a legmélyebb hódolattal és tisztelettel borulunk le előtted, és ma, mint mindenkor védőnknek, szószólónknak választunk. Néked ajánljuk fel egész valónkat, testünket, lelkünket és mindenünket. Kezedbe helyezzük szívünket, hogy megtöltsed szeretetednek szent tüzével, te szép és áldott szeretetnek anyja, és így felajánljuk szent fiadnak, Jézus Krisztusnak. Ezzel a felajánlással egyesítjük e hónapban minden áltatosságunkat és könyörgésünket, s mély alázattal kérünk, nyerd meg számunkra a kegyelmet, hogy ezt az áltatosságot Isteni fiad dicsőségére, ha te magasztalásodra és szegény lelkünk üdvére végezzük, s hatalmas szószólásod által megnyerjük azt, amiért hozzád folyamodunk. Mutasd meg, hogy anyánk vagy, s hogy azokat sohasem hagyod el, akik hozzád folyamodnak. Esedezzél mindazok megtérésért, akik szent fiadat bűnös könnyelmiséggel megbántják. Nyújts segítségedet, hogy életünk minden órájában az ő tetszése szerint éljünk, példádat kövessük, méltó gyermekeid legyünk, és egykor boldogságodban, a mennyországban is részt vehessünk. Amen. Imádkozzál érettünk, Szent József,
hogy méltó kessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörög. Szentséges Szűz anyád gyegyesének érdemeire kérünk, Úristen, hadd, hogy mindazt, amire könyörgéseink elégtelenek, az ő közben járására megnyerjük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Amen.
Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
hogy méltók lessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk, mindenható örök Isten ki a dicsőséges Szűz Máriának testét és lelki, hogy szent fiadnak méltó hajléka legyen a szent lélek által előkészítette. Hadd, hogy akik emlékezetén örvendezünk, kegyes közbenjárása által minden ránk következő veszélytől és az örök haláltól megszabaduljunk, Krisztus a mi Urunk által.
Ámen.
Imádkozzunk a tisztító helyen szenvedő lelekekért és elhunyt szeretteinkért, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, mádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
és az örök világosság.
Nyugodjanak békességben.
Ámen.
Uram, hallgasd meg könyörgésünket.
És kiáltásunk jusson eléd.
Üdvözl légy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő isteni fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás élő útfeje, menj és föld, Ura Istenem, akit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fősségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei fősség, lelkünk eledelére önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen. Isteni fősséged előtt tédre borulva imádunk, Szent Háromság egy Isten, elsősorban neked legyen örök tisztelet és dicsőség, mennyei Atyánk. Megteremtettél, a keresztségben pedig gyermekeddé fogadtál. Neked szenteljük magunkat egészen, fogadd kegyesen gyermeki ragaszkodásunkat. Imádunk, Fiú Isten, aki az Atyától öröktől fogva születtél. Imádjuk mérhetetlen, odaadó szeretetedet, amely arra késztet, hogy emberré légy, és megválts bűneink terhétől. Jól lehet, mindenek ura vagy, testvérünké lettél, és engesztelő áldozatod gyümölcseként eledelül adod magad nekünk az oltári szentségben, amelyben most is itt jelen vagy. Add, hogy egyre jobban szeressünk, jöjjön el a te országod, Uram! Imádunk téged, Szentlélek Úristen, kegyelem osztogatója, a lelki világosság és erő Istene, a szeretet lángra lobbantója, az Anya Szent Egyház kormányzója. Alázattal kérünk, töltsd el lelkünket égi ajándékaiddal. Add, Szent Háromság egy Isten, hogy beléd vetett hitünket törhetetlen hűséggel valljuk, és jutalmul az örök boldogságban színről színre láthassunk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Kenyeret adtál a mennyből,
amely minden gyönyörűséggel teljes.
Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad reám. Hadd kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelni, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezz. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Amen. Tantum ergo sacramentum, veneremur cernum, et antiquum documentum, novocidat prestat fides supplement sensum laetum garitur e garituque nos et jubilatium salus honor virtus mint téged
májusi litániát közvetítettünk az Egri Bazilikából.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Az elmúlt időszakban kiterjesztett bölcsöde fejlesztési programjának köszönhetően Magyarországon jelenleg 1130 településen elérhető bölcsödei szolgáltatás. 3,5-szer több helyen, mint 2010-ben, mondta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírbátorban. Fülöp Attila a Nyíregyházi Egyházmegye mintegy 680 millió forintos beruházással felépített új görög-katolikus bölcsödéjének átadása. Arról beszélt, hasonló nagyságrendben emelkedett az intézményi férőhelyek száma is, a 14 évvel ezelőttihez képest kétszer annyi, összesen 65 ezer bölcsödei férőhely áll most rendelkezésre az országban. Az ünnepségen jelen volt Sesták Oszkár a vármegyei közgyűlés elnöke, Román István főispán és Máté Antal Nyírbátor polgármestere. A város új 4 csoportszobás bölcsödéjében 48 gyermeket tudnak elhelyezni. 25 évvel ezelőtt kezdte meg működését a Nagy Boldogasszony Iskola Központ általános iskolája Kaposváron, a Haza kispolgárainak épületében. Az évforduló alkalmából ünnepi programsorozaton vettek részt az iskola pedagógusai és tanulói. Az esemény sor végén Varga László megyés püspök koncelebrált szentmisét mutatott be a kaposvári székesegyházban. A főpásztor prédikációjában az egymás iránti szeretet minél mélyebb megélésére hívta a jelenlévőket. Arról ismerjenek meg titeket, hogy szeretettel vagytok egymás iránt, idézte Jézus szavait a főpásztor, majd hozzátette, amiről beszélni fog prédikációjában. Az már működik az iskola falai között, azonban mindig szükség van a szeretetben való fejlődésre. A tavaly októberi izraeli terrortámadással egészen új korszak nyílt a Közel-Keleten. A helyzet biztonsági kockázatot jelent Európa számára is. Ezzel kapcsolatban a magyar kormány álláspontja, hogy meg kell előzni az eszkalációt, le kell győzni a terrorcsoportokat és meg kell óvni a civileket, szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Ammánban. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a jordániai kollégájával közös sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy az október 7-i izraeli terrortámadás egészen új korszakot nyitott a Közel-Keleten, amelyben a nemzetközi közösségnek a konfliktus eszkalációjának egy nyílt államközi háború kitörésének megelőzésére kellene összpontosítania. Mi Jordánia stabilitását, józanészre alapuló hozzáállását azért is tartjuk kulcsfontosságúnak, mert úgy látjuk, hogy az ilyen józanészre alapuló politikák jelentik a reményt arra, hogy a béke egyszer még ide visszatérhessen a Közel-Keleten, jelentette ki. Alkotóházként működik a jövőben Eszterházi Péter író egykori otthona, amelyet a harmadik kerületi önkormányzat vásárol meg. Jelentette be Kis László a kerület polgármestere Budapesten. Ennek az épületnek csodálatos milliója van, ennek az épületnek önálló léte van, és mi őszintén reméljük azt, hogy ez a lét az alkotásokban is tetten érhető lesz, mondta Kis László a római fürdői házkertjében tartott sajtótájékoztatón kiemelve. Az épületet emlékház mellett alkotóházzá alakítják át, ahol magyar és nemzetközi írók is dolgozhatnak. Végül az időjárásról. A felhőzet szakadozása tovább folytatódik, és hazánk nagyobb részén a gomoly és fátyol felhők mellett több órás napsütés valószínű. Záporzivatar több helyen, nagyobb számban az észak-keleti, keleti harmadban, illetve a Nyugat-Dunántúlon várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Híreinket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Minden idők legnépszerűbb magyar regényírója Jókai Mór. De már őt sem olvassák olyan sokan, mint a korábbi generációk. Miért? Hogyan kellene tanítani Jókait az iskolában? Milyen írásaival lehetne újra megszerettetni? Egyáltalán az olvasás örömére rávezetni az SMS méretű szövegekhez szokott mai embereket. Ezekre a kérdésekre keresték a választ május elején, a 31. Balatonfüredi Jókai napokon. A kerekasztal résztvevői Erős Kinga, az Írószövetség elnöke, Hansági Ágnes, Margócsi István, Szörényi László, Szájbély Mihály egyetemi tanárok és Orosz István képzőművész író volt. Az esemény azért is különösen érdekfeszítő és fontos volt, mert jövőre ünnepeljük a nagyíró 200. születésnapját. Jókai bicentenáriumi év lesz a következő, tehát a méltó megünneplés és a jó programok kigondolása, Jókai megszerettetése nagyon-nagyon fontos kérdés. Az esemény moderátora Praznovszky Mihály irodalomtörténész volt. Az érdekes beszélgetés első részének szerkesztett változatát kínáljuk a kedves hallgatóknak. Praznovszky Mihály.
Belolvastam rengeteg mindent az itt jelenlévők tollából, erre készülve, és azt állapítottam meg, hogy a magyar irodalmi nevelésben, oktatásban egyetlen bűnös ember van Jókai. Gyakorlatilag mindenki őt csepüli. Mindenki őt szidja, a tanárok, a médiaszakemberek, az oktatási vezetők, hogy Jókait nem lehet olvasni. Jókai nem való a gyerekeknek. Tanár kijelenti, hogy Jókai unalmas, ő nem tanítja. Jókai hibás, miért ír vele annyi idegen szöveget? A Jókai az egyszerűen ki kell, hogy kerüljön a tanterből. Nincs más hibás a földön, és igen, csak Jókai. Én erre jöttem rá. Az itt jelenlévők pedig mindent elkövetnek, hogy elmondják, hogy ez nem teljesen így van. Ezért zajlanak a konferenciák, akár itt Füreden is most már ugye több éve, hogy hogyan lehetne a 21. században Jókait olvasni, Jókait érteni, hogyan lehetne ezt a tudást, amit ők megírnak, megbeszélnek, beépíteni valahogy oda, ami a legfontosabb a tankönyvekbe. Tehát gyakorlatilag ez a 200. évforduló arra lesz alkalmas, hogy megkérdezzem őket, vajon ami eddig történt az elmúlt 20-25 évben Jókaiért, Jókai mellett, az oktatásért, az olvasásért egyáltalán, és aztán benne a Jókai olvasásért, vajon mennyire tudjuk ezt most átfordítani a bicentenárium eseményeire, tudunk-e valamit csinálni, hogy 2025-ben legyen, aki olvas Magyarországon, és Jókait olvas, alkalmas erre az ünnep, meg tudjuk-e találni a kapcsolódását. Szörényi tanárról egyszer megírta, hogy ő hogyan jutott el az első Jókai élményéhez.
Szörényi László.
Első szemüvegemet csináltattam, mert már nem láttam a táblát. Na, az első padba ültem, és hát akkor az úttörő áruházba elmentem, édesanyámmal, és csináltak egy szemüveget, és én ezt rögtön felavattam, vettem egy könyvet. Ez 54-ben volt, tehát akkor 9 éves voltam, és rögtön el is olvastam. És egy életre beleszeltem jókaiba, hogy ez a Kedves Atyafiak című humoros életképszerű novellája volt, amely rettenetesen tetszett, mert minden szereplőről a legjelentéktelebbről, aki egy percig szerepel, csak egy párbeszéd részeként, egészen a főszereplőkig, noha ezek teljesen más jellemek, mindegyikről nagyjából úgy ír, hogy még éppen a határán van annak, hogy ne röhögjük ki, hanem csak nevessünk rajta. Ez óriás dolog. Csak azt hiszem, hogy az a baj, hogy meg is próbálták átírni, rövidíteni, ugye tehát amit legnagyobb disznóságom egy klasszikussal lehet csinálni, hogy pénzéhes hülyék, azok megpróbálják lehúzni a halottról is a bőrt, pedig az már rég elrohadt, de nem rohadt el az, amit írt. Az ilyeneket egyszerűen ki kell zárni a versenyből, még azt sem érdemlik meg, hogy röhögjük rajtuk. Új tantervet kell csinálni, valamint tanítani kell az egyetemeken, ugye, tanárokat képezni, ez nem árt, és a gyerekeket megszoktatni arra, hogy nem csak ujjuk van, amivel nyomogatják, nem tudom mit, ugye, hanem szemük is van. Jókai elvesztette a legnépszerűbb olvasott szöveg szerzőjének a dicsőségét. Jelenleg tudnék az emberek a legtöbben csak a Kresszt szokták olvasni.
Prasznovszky Mihály.
Magyarország lakosságának 10%-a olvas, többi pedig egyáltalán nem olvas. Ági, talán te írtad egy helyen, hogy egyetemi tanítványaiddal tettél egy próbát, hogy általános iskolába kiolvasta a Kőszű ember fiait, jelentkeztek néhányan. Középiskolába kiolvasta az Aranyembert, jelentkeztek néhányan. És akkor föltetted a kérdést, hogy egyáltalán ki az, aki Jókait olvasott mindezeken felül, és akkor csak nevetés volt a válasz, mert nem nyúltak Jókaihoz. Tehát itt a kérdés kettő, olvasnak-e, és egyáltalán az emberek, és akkor ezek szerint mikor fognak Jókait olvasni, és hogyan?
Hansági Ágnes.
Ugye, amikor ma bejön valaki az egyetemre, és magyar tanár szakra jelentkezik, tehát bejelentkezik a tanárképzésbe, akkor hát ez ugye ide a bejutáshoz nem nagyon magas pontszámra van szükség, Szegeden még viszonylag jó a helyzet, de hát azért illúzióink ne legyenek. Ugye nyilván az elérhető kereseti és karrier lehetőségek azok a fiataloknak az orientációját befolyásolják. Tehát amikor mi egyetemre kerültünk 150 évvel ezelőtt, akkor nyilván az ember már rengeteg mindent olvasott, amikor elkezdte az egyetemet, tehát rutinos olvasóként kerültek az emberek az egyetemre, mondjuk 30 éve. Ma lényegében úgy jön be valaki az egyetemre, hogy nem lehet neki megtanítani a verstant, mert mondjuk október közepén kiderül, hogy tanárnő megkérdezi az ember privát beszélgetésben, hogy mi a probléma, és kiderül, hogy nem tudja, hogy mi az, hogy szótag. És itt nem is csak a grammatikai fogalmakkal van szó, vagy ezzel van probléma, hanem egyszerűen azzal, hogy nincs olvasási rutin. Valójában az oktatásnak a realitása az egyetemen is az arra tud támaszkodni, amit mi a közoktatásból kapunk. És ez nem túl vicces. Tehát gyakorlatilag egyszerre kell olvasni, tanítani, és valahogyan a nemzeti klasszikusokat megismertetni ezekkel a hallgatókkal. Tehát itt nyilván egyfelől szükség van egy nagyon gondos szövegválogatásra, másfelől pedig olyan szövegeknek a kézbeadására, amik ösztönzik őket arra, hogy valahogyan ezt az olvasási rutint meg tudják szerezni. Tehát egy csapda helyzet tulajdonképpen, amiben vagyunk. A nagy probléma az valóban az, hogy ugye a tanárok is el vannak öregedve, tehát akik most az átlag életkora a közoktatásban dolgozóknak az 50 fölött van, tehát amikor ők egyetemre jártak, akkor nyilván egy teljesen más Jókai kép volt az, amit ők elsajátítottak, vagy megtanultak, és gyakorlatilag nincs egy olyan tanár továbbképzési rendszer, amelyik őket segíteni abban, hogy ezen valamilyen korrekciót végre lehessen hajtani. Tehát én azt gondolom, hogy most aki a nyugdíjra készül, azt már nem fogjuk meggyőzni arról, hogy próbáljon meg másképpen olvasni és más szövegeket olvastatni. Tehát a probléma kettős. Mert egyfelől akik ebből a közoktatásból jönnek, őket az egyetemen kéne valahogyan képessé tenni arra, hogy olvassanak. Egyébként nem csak Jókait, hanem bármit. Másfelől viszont hát nyilván, hogy a közoktatásban ma kik tanítanak, az egy adottság. Tehát ezzel nem nagyon tudunk éppen mit kezdeni.
Erős Kinga, a Magyar Író Szövetség elnöke.
Azt, hogy az értő-olvasás kialakuljon, az egy nagyon hosszú összetett folyamatnak az eredménye. És ezek a folyamatok, én azt látom, hogy gyakorlatilag kicsi óvodáskortól nincsenek megalapozva. Nincsenek megalapozva a mesemondással, a mesehallgatással, egyáltalán a szövegek befogadásával. És nyilván a legtöbb gyereknek nem adatik meg az, hogy egy bölcsész házaspárnak a gyermekeként nőjön föl, mint mondjuk az én fiam, aki óvodáskorában Jókait olvastatott föl, mert nem tudott még olvasni az egész az északi pólusig, és biztos voltam benne, hogy nem érti, és megkérdeztem, hogy te ezt érted. Nem, de amit nem értek, azt elképzelem. Szóval, hogy azt, hogy ez jön a válasz, hogy amit nem értek, azt elképzelem, ebbe baromi sok munkát kell belerakni.
Prasznovszky Mihály.
Azt kérdezném Margócsi tanárútól, hogy olvastam nála egyszer egy elemzésben, hogy a 60-as években a Jókai népszerűsége rendkívüli módon visszaesett. Hogy vajon ennek mi volt a magyarázata, mert azért amikor én voltam fiatal 60-as években, akkor még a könyvkiadás is követte azért, mert az olcsó könyvsorozatokban, meg a jó diákkönyvtársorozatokban volt Jókai bőven, de is nem csak a kötelező irodalom, hogy vajon mi az oka annak, hogy a Jókai olvasottsága, akkoriban minden könyvtári statisztikában Jókai az első volt, vagy az első háromban volt, és ez radikálisan megszűnt, és ez vajon csak Jókai igaz, vagy pedig más magyar klasszikusokkal is ugyanígy szenvedünk.
Margócsi István.
Nyilván ugyanígy igaz más klasszikus magyar prózai nézvést, csak ne felejtsük el, hogy a nagy klasszikus magyar prózaiaknak az olvasottsága soha nem nyaldosta az egeket. Tehát a Eötvös József vagy Kemény Zsigmondnak a művelt középosztályban való olvasottsága, hát hogy mondjam, a negyedét nem jött el a Jókainak. Na most már ez nagyon visszaesett. Van egy 100 éves oka. Hogy a hatalmas Jókai életműből a hivatalos propaganda állandóan 10-15 regényt propagált. Ezt általában a Jókai szinkron életének korszakaiból tematizált könyvekből állították össze, tehát Egy magyarnából, Fekete gyémántok, És mégis mozog a föld, Kőszívű ember fiai, stb. És ezt emelték a kánon csúcsára. A szaktudomány is azt mondta, hogy a 70-es évektől kezdődően Jókai egyebet se csinált, mint öhegedett és avult elfele. Ugyanakkor ezekből a 10-12 magyar történelmi regényvíziókból megkonstruáltak egyrészt régebben egy nagy nacionalista mítoszt, másrészt a szocialista időkben pedig mint egy hazug mítoszt adták elő. Ezeknek a mítoszoknak lejárván az ideje, ezek a regények elvesztették közvetlen érdekességüket, fontosságukat, akár pozitíve, akár negatíve, és ezért például én rendkívül helytelenítem, hogy a Kőszívű ember fiai még mindig tananyag, holott egy Jókaihoz mérten egy nagyon közepes regény, és csak azért tették bele a tananyagba, hogy történelmileg a 48-49 mítoszát azt valamilyen módon beállítsák, és soha nem említették, és soha nem tanították azt az apróságot, hogy a Kőszívű ember fiaiból éppen mi hiányzik, hát március 15-e és a magyar forradalom. Ezt az apróságot ugye Jókai elfelejtette beleírni. Éppen ezért én azt gondolom, hogy ha valamit kellene vagy lehetne kezdeni ezzel az egész olvasás szociológiai nehézségekkel szembenézve, akkor Jókainak a kalandregényeit kellene propagálni. Az olyan kalandregényeket, amik egészen zseniálisak, mint a Szegény gazdagok, mint a Janicsárok végnapjai, vagy amit nagyon kevesen olvastak sajnos, az egy hihetet kalandó a 17. században, amik látványos, hogy mondjam, mai posztmodern filmekhe alkalmazott cselekményszerkezettel élnek, fantasztikus fantáziajátékokkal és kitűnő emberi megfigyelésekkel, nagyon súlyos lélektani és erkölcsi kérdés felvetésekkel, csak kétségtelen, hogy nincs bennük a nemzeti mitológia. Én azt gondolom, hogy ezek a regények, hogyha ezek megkapnák a maguk hatalmas propagandáját, tényleg a kőszívű ember fiaival szemben, ezek után kellene elolvasni a kőszívű ember fiait, mert abban is borzasztó sok érdekes dolog van, akkor el tudom képzelni, hogy valami est ébrednék valami érdeklődés Jókaival szemben, vagy Jókai iránt, ahogy tetszik.
Prasznovszky Mihály.
De ez olyan dolog, hogy ehhez kell egyfajta könyvkiadói politika is, amely igénybe veszi az irodalomtudomány javaslatait, elképzeléseit. Szajvédi tanár úr viszont egy a Jókai megközelítés egy másik érdekességét veszi fel, Jókai és az újságírás. Tudjuk is, hogy Jókait hogyan teremti meg a sajtó, és Jókai hogyan teremti meg a sajtót, és hogyan lesz belőle újságba író. Hogy van tovább? Folytasd már, légy szíves. Mit tudunk kezdeni most az újságíró Jókaival, az újság nyelvével, az újság és közönség mai viszonyával Jókai esetében is, mert ez nagyon izgalmas.
Szajbé Mihály.
Jókai tulajdonképpen sose volt más, mint újságba író, mert szinte az összes regényét ő először tárcaregény formában írta meg, és a tárcaregény folytatásokat olvasva a korabeli közönség a 19. század második felén a napilapoknak a példányszáma eléggé nagy volt ahhoz, hogy nagy közönség, széles olvasóközönséghez jusson el, és a Jókai a népszerűségét és az ismertségét azt az újságokból szerezte. Mint tárcaregényíró, mint újságszerkesztő, újságtulajdonos, be a viccelapokat szerkesztette, tehát ő abszolút benne élt, és érezte, hogy hogy működik a 19. században létrejövő modern tömegsajtó. Mert a Jókai azt nem könyveken keresztül ismerték, hanem napilapokon keresztül ismerték, és mint tárcaregényírót ismerték. Hogy ezt a típusú Jókait hogyan lehetne konvertálni a mai irodalmi oktatásba, ez nyilván egy nehéz kérdés. Valószínűleg ott kellene kezdeni, hogy a középiskolás hálótervek és középiskolás irodalmi követelményrendszerek összeállításakor kellene tudomásul venni azt, amit a hansági tanárnő itt mondott, hogy ezek a gyerekek nem tudnak olvasni és nem tudnak szöveget érteni. Tehát én nagyon viccesnek találom, amikor a hálótervek összeállítása és a kötelező irodalom listán összeállításán arról vitatkozunk, hogy kell-e bele Vas Albert, vagy nem kell Vas Albert, mikor a gyerekek arra vannak szocializálva, hogy egy telefonképernyői szöveget tudjanak egyszerre végigolvasni. Hogyha mi ezt nem veszük tudomásul, és nem innét indulunk el a közoktatásba, akkor nekünk kell az egyetemen innét elindulni, és azért az elég nehéz olyan tanárokat képezni innét, hogy azok majd Jókait tudjanak tanítani iskolában. A dolog az a közoktatásnak a követelményrendszere fölülvizsgálatánál van. Ha azt végre valaki tudomásul venni, hogy nem arról van szó, hogy nemzeti klasszikusokat kell megpróbálni tanítani, hanem egyszerűen olvasni kellene megtanítani abból a realitásból, ahol tartanak, akkor mi egyetemen sokkal könnyebb helyzetben lennénk. Egyébként meg a Jókai szegény az bűnbak lett ebben az egész történetben. Mert nem arról van szó, hogy Jókait nem szeretik, hanem egyszer nem tudnak olvasni, és akkor jól jön, hogy azt lehet mondani, hogy na hát a Jókai, mert azzal kínozzák őket. Miközben persze Margocsi tanárunknak is teljesen igaza van, hogy amivel kínozzák őket, hosszú regényekkel, az meg végképp reménytelen. Tehát szóval tényleg az ember a saját gyerekeit vagy unokáit, kinek milyen van, látja, hogy már majdnem a kiságyba a mobiltelefonnal nő fel, és ahhoz van hozzászokva, és akkor azt várjuk tőle, hogy majd elolvasson több száz oldalas regényeket. Hát már majdnem egyetemen nem lehet elolvastatni több száz oldalas regényeket. Sajnos itt tartunk, de ez nem siránkozni kell, nem tudomásul kellene venni akkor, amikor általános iskolában, meg középiskolában megpróbálunk nyelvet, meg irodalmat tanítani, hogy honnét kellene elindulni.
Prasznovszky Mihály.
Rossz István csak el tudja mondani, hogy vajon egy másik alkotó művészet, a képzőművészet és Jókai viszonya vajon hogyan változott az elmúlt évtizedekben?
Hát Jókairól természetesen azért úgy gondolkozunk, mint íróról, aki hát a képzőművészettel viszont sokkal intenzívebb kapcsolatba került, mint általában az írók, sőt azt is mondhatnánk, hogy ő tulajdonképpen képzőművésznek vagy festőművésznek készült, később lett belőle, alakult úgy a sorsa, hogy író lett belőle. Történetesen én kecskeméti vagyok, és éppen Kecskeméten lett, vagy készült ő, Kecskeméten járt ugye a Református Jogakadémiára Jókai Mór, és ott bizony annyira képzőművésznek készült, hogy ő, vannak arra adatok, hogy a vasárnapi istentiszteleteken részt sem kellett mindig venni, mert annyi sok festői megrendelést kapott, amit neki teljesíteni kellett Kecskeméten, illetve a Jókai és a képzőművészetet talán úgy is össze lehetne kapcsolni, hogy kiderül, történetesen az én apám egy kecskeméti irodalomtörténész volt, és ő derítette ki, hogy amikor 2 évig ott tanult Jókai Mór Kecskeméten, akkor egyetlen könyvet kölcsönzött ki a 2 év alatt az iskola könyvtárából, egy Johann Kaspar Lavater című svájci teológus, festőművész tudósnak a Fiziognómia című, nem is könyvét, hanem albumát inkább, ami nem is annyira a szöveg, inkább a képek miatt volt érdekes, ugyanis ez a derék svájci, ez végig rajzolta a könyvet azokkal a fiziognómiai portrékkal, amelyeket szerintem később a Jókai könyvekben azt hiszem, hogy föl lehet fedezni. Tehát azt a 2 évet én úgy képzelem legalábbis, hogy Jókai Mór azzal töltötte, hogy a későbbi évszázados pályafutása során irandó könyveknek a fő figuráit vagy kimásolta ebből a könyvből, vagy megjegyezte a fizimiskájukat, hogy írni tudjon rólunk. Szóval ebben az időben szerintem az ő irodalmi és képzőművészeti, és még a képzőművészeti van előbb akkor, munkássága nagyon érdekesen összekapcsolódik, úgyhogy én el tudnám képzelni, hogy ilyen szempontból rendezni kiállítást Jókai munkákból. Jókainak egy csomó képe megmaradt, többek között a Kecskeméti Múzeumban is őriznek, meg hát nyilván a PIM-ben is őriznek Jókai képeket, illetve valószínűleg a nálam sokkal bölcsebb professzorok itt tudják, hogy Jókai mennyit rajzolt az írásai mellé. Én történetesen azt tudom, hogy a Kecskeméten elkezdett életképek megmaradt lapjainak a hátulján ott vannak lerajzolva azok a figurák, amik megjelennek a könyvben, és valószínűleg több ilyen Jókait lehetne találni, ahol ezek vannak lerajzolva, és hát nyilván, akik ilyesmivel foglalkoznak, talán még én is, képek alapján jobban tudunk kapcsolódni a Jókai írásokhoz, vagy legalább úgy tudunk kapcsolódni, mint olvasva vagy hallva. Nekem bevallom, hogy az első Jókai élmények inkább hallva jöttek, mint olvasva, mert még nem tudtam olvasni, amikor már szinte olvastam Jókai könyveket. Az óriási szerencse ért ugyanis, hogy apámat 56 után kirakták az állásából, viszont szerencsére a Jókai kritikai kiadásokat rendezhetett sajtó alá, ami úgy zajlott, hogy az ember apja meg anyja ül egy asztal mellett, és a különböző szövegváltozatokat fölolvassák egymásnak, és a fölolvasás során, ugye akkor még talán, hát rádiónk már volt, de televízió még messze nem, ott ültem az asztal mellett, és például a Mire megvénülünk regényt legalább 4-szer végig hallottam az elejétől a végéig. Nem biztos, hogy egy 8-9 éves gyereknek már az a legfontosabb Jókai olvasmány, amit el kellett olvasni, de bevallom, hogy bennem megmaradt, úgyhogy máig föl tudnám talán a Mire megvénülünket idézni.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. A 31. Jókai Napok eseménysorozat keretében Balatonfüreden kerekasztal beszélgetést rendeztek a nagyíró életművének recepciójáról. A beszélgetés első részének szerkesztett változatát hallhatták. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Thank you.